Még két órája sem volt, hogy elcsíptük azt a nyomorult csirkefogót, amikor Kliptal 4-ről elkezdtek ostromolni, és azóta is egyfolytában tárgyalásokat ajánlgatnak. A maga jövetelét is újból meg újból beharangozták. Úgy látszik, jól szervezett mentőakcióról van szó. Egy egyszerű kis tévedéshez képest, akár sajnálatos, akár nem, mintha egy kissé túl nagy volna a fölhajtás, nem gondolja? Az Asconi fekete szemében megvetés ült, amint hadarva folytatta. Aztán meg maguk kereskedők, akik ostoba kis lepkék módjára ide-oda cikáznak a világban, annyira elvesztették volna az eszüket, hogy ide jöjjenek Ascon legnagyobb bolygójára, a rendszer központjára, és még van képük azt állítani, hogy szándékolatlan határsértés történt. Ugyan kérem. Poniec bensője idegesen megrándult, anélkül, hogy ennek a tanújelét adta volna. Makacsul megismételte. Ha a kereskedési kísérlet szándékos volt, akkor biztosíthatom méltóságodat, hogy ez a fölöttébb meggondolatlan tett összeegyeztethetetlen céhünk szigorú szabályzatával. Úgy van. Meggondolatlan olyannyira, hogy a társa valószínűleg az életével fog fizetni érte. Poniec gyomra összefacsarodott. Itt aztán nyoma sem volt határozatlanságnak. A halál, méltóságos uram, olyan végleges és visszavonhatatlan dolog, hogy bizonyára akad alternatíva is. Rövid szünet után jött az óvatos válasz. Úgy hallottam, hogy az alapítvány gazdag. Gazdag-e? Bizonyára. De a gazdagságunk olyan dolgokból áll, amelyeket önök nem hajlandók elfogadni. Atomcikkeink annyit érnek, atomcikkeik nem érnek semmit, mivel nincs rajtuk az ősök áldása. A maguk árui gonoszok és kárhozottak, mivel rajtuk van az ősök átka. A fenti mondatok úgy hangzottak, mint egy begyakorolt litánia szöveg. A nagymester lehunyta a szemét, és jelentőség teljesen így szólt. Egyéb értékeik nincsenek? A kereskedő nem értette a célzást. Nem értettem, mondta. Mi az, amit elfogadnának? Az Asconi széttárta a karját. Maga azt akarja, hogy bújjak bele a maga bőrébe, és én súgjam meg magának, mire van nekem szükségem. No nem. Úgy látszik, a kollégája nem kerülheti el a büntetést, amely az Asconi törvények szerint a szentségtörésért vár rá. A gázhalált. Mi igazságos emberek vagyunk, hasonló esetben a legnyomorultabb paraszt sem részesülne szigorúbb elbánásban. És én magam sem kapnék enyhébb büntetést. Kérhetem arra méltóságodat, motyogta Poniec, reményét vesztve, hogy szót válthassak a fogójjal. Az Asconi törvény, vetette oda a nagymester fagyosan, nem engedi meg, hogy az elítélttel beszéljenek. Méltóságos uram, erősködött Poniec szívszorongva, esedezem, legyen könyörületes egy ember lelkéhez abban az órában, amikor elválni készül a testétől. Azóta, hogy az élete veszélyben van, egyszer sem részesülhetett lelki vigaszban. És most az a veszély fenyegeti, hogy fölkészületlenül tér meg a mindeneket kormányzó szellem kebelébe. A nagymester gyanakvó pillantásokat vetett a kereskedőre, és kétkedve megkérdezte. Maga lelki pásztor? Annak készültem, hajtotta le Poniec alázatosan a fejét. Az űr puszta térségeiben vándorló kereskedőknek szükségük van magamfajta emberekre, akik gondját viselik a világi javak hajszolásában elfásult lelkeknek. Az Asconi uralkodó elgondolkodva nyalogatta az alsó ajkát. Minden embernek föl kell készítenie a lelkét az ősök szellemével való találkozásra. Mégsem hittem volna azonban, hogy maguk kereskedők is lehetnek hívők. Eszkel Gorov megmoccant a pricsén és fölnyitotta az egyik szemét, amikor Limmár Poniec belépett a nehéz ajtón, amely azonban nyomban be is csapódott a háta mögött. Gorov talpra ugrott és meglepetten fölkiáltott. Poniec, téged küldtek ide? A véletlenek összejátszása fakadt ki Poniec elkeseredetten, vagy a saját személyes rossz szellemen műve. Numero 1, te pácba esel Asconon, numero 2, a kereskedelmi iroda által is ismert útvonalam 50 parszeknyire visz el, emellett a rendszer mellett, és pont abban az időpontban, amikor a numero 1 megesik. Numero 3, mi ketten már dolgoztunk együtt valamikor, és az iroda erről is tudomással bír. Hát nem édes egy összeesése a véletleneknek. A felelet már hullik is ki a nyílásból. Vigyázz! Súgta oda Gorov óvatosan. Lehallgathatnak. Van nálad tértorzító? Poniec a csuklóját övező díszes karperecre mutatott, és Gorov megnyugodott. Poniec körülhordozta a tekintetét. A cella sivár volt, de elég nagy. jól meg volt világítva, és mentes volt mindenféle kellemetlen szaktól. Nem rossz, szólalt meg. Kesztyűs kézzel bánnak veled. Gorov türelmetlenül közbevágott. Mondd, hogy kerülsz te ide. 2 hete lesz lassan, hogy szigorított magánzárkába dugtak. Vagyis amióta én itt vagyok, mi? Úgy látszik, hogy az itteni nagyfőnöknek is megvannak a maga gyenge pontjai. Kedveli a kegyes dumát, amit én sikerrel meglovagoltam. Ha nem tudnád, a te lelki tanácsadód vagyok. Ismerni kell az efféle kegyes alakokat. Vidáman elvágja a torkodat, ha az érdeke úgy kívánja. Attól azonban óvakodik, hogy veszélyeztesse halhatatlan és problematikus lelked üdvösségét. Csak egy kis tapasztalati lélektan. Egy kereskedőnek mindenhez kell konyítania valamicskét. És persze jól jött, hogy teológiát is végeztél, mondta Gorov huncut mosollyal. De hát jó, hogy itt vagy, örülök, hogy téged küldtek. Viszont a nagymestert nem csak az én lelkem érdekli, ugye? Váltságdíjat nem emlegetett? A kereskedő szeme résnyire szűkült. Célzott rá úgy messziről, meg gázhalállal fenyegetőzött. Én adtam az értetlent, és kitértem előle, hát ha csapdába akar ugratni. Tehát mégis zsarol. Mire fáj a foga? Aranyra. Aranyra. Bonta fel a szemöldökét Ponietz. Mármint a nyers fémre. Minek az neki? Ez itt csereeszköz. Vagy úgy? Tehát honnan szerzek én aranyat? Ahonnan tudsz. Figyelj ide, ez nagyon fontos. Mindaddig semmi sem fog történni velem, ameddig a nagymester aranyszagot érez. Ígérj neki annyit, amennyit kér. Aztán, ha kell, menj vissza az alapítványra és szerezd meg. Mihelyt kiszabadulok, kikísérnek bennünket a rendszer határára, és ott elválnak útaink. Ponietz rosszalló pillantást vetett rá. És aztán ismét visszajössz szerencsét próbálni? Az a megbizatásom, hogy atomárut adjak el Askonnak. Elkapnak, mielőtt egy parszeknyire jutnál az űrben. Remélem, ezzel te is tisztában vagy. Nem én, makaskodott Gorov. De még ha tisztában volnék is, az sem változtatna a dolgokon. Legközelebb meg fognak ölni. Gorov megvonta a vállát. Mielőtt újból tárgyalni kezdenék a nagymesterrel, tudni akarom, hányadán állok. Eddig csak a sötétben tapogatóztam. Nem csoda, hogy egy-két távoli célzásomra ő méltósága valóságos hideglelést kapott. Egyszerű a dolog, mondta Gorov. Annak, hogy az alapítvány biztonságát megszilárdítsuk, itt a periférián egyetlen módja van. Létrehozunk egy a vallás irányítása alatt álló kereskedő birodalmat. Ahhoz még gyengék vagyunk, hogy a politikai irányításra gondolni merhetnénk. Más lehetőségünk nincs rá, hogy a 4 királyságot a sakkban tartsuk. Ezt megértem, bólogatott Ponietz, meg azt is, hogy az a rendszer, amelyik visszautasítja atomholminkat, megmenekül a mi vallási befolyásunk alól. És ennél fogva gyújtópontja lehet az ellenünk irányuló függetlenségi törekvéseknek. Úgy van. Rendben van, elméletileg ez világos, de mi az, ami a kereskedelem útjában áll? A vallásuk? A nagymester mintha ilyesmire célzott volna. Az ősök imádásának egyik formája, a hagyomány szerint a múlt gonoszságából a korábbi nemzedékek egyszerű és erényes hősei vezették ki őket. Ennek a mondának a valós alapja az a 100 évvel ezelőtti zűrzavaros időszak, amikor a birodalmi csapatokat előzték és független kormányt alakítottak. A fejlett tudományt és különösen az atomenergiát a régi birodalmi rezsimmel azonosítják, amelyről csak rossz emlékeik vannak. Igazán? És azok a csinos kis hajók, amelyek 2 parszek távolságból olyan szépen a nyomomra bukkantak, atomerő szaga van a dolognak. Azok a hajók kétségkívül a birodalom örökségéből valók, vonta meg a vállát Gorov. Minden bizonnyal atomerő hajtja őket. Amiük van, azt megtartják. A lényeg az, hogy nem fejlesztik tovább, és a belső gazdaságukból teljes egészében hiányzik az atomenergia. Ez az, amin változtatnunk kell. De hogyan? Úgy, hogy valahol megtörjük az ellenállást. Magyarán, ha egy nemestre rá tudnék sózni egy erőtér pengéjű zsebkést, akkor az ő érdeke az diktálná neki, hogy olyan törvényekért szálljon sikra, amelyek megengedik a kés használatát. Így leegyszerűsítve ostobaságnak hangzik, lélektanilag azonban megalapozott. Vagyis jól megválasztott helyeken a megfelelő áruk eladása annyit jelentene, hogy elősegítjük atompárti frakció létrehozását az udvarnál. És éppen téged kellett ide küldeni e véget? Nekem meg csak az a dolgom, hogy kiváltsalak, és aztán odébb álljak, hogy te kezd előről az egészet. Nincs itt valami szerepcsere? Milyen értelemben? Kérdezte Gorov gyanakvóan. Ide figyelj! Kelt ki magából, Ponietz. Te diplomata vagy, és nem kereskedő, és hiába állítod magadról, attól még nem leszel az. Ez az ügy annak való, akinek az eladása mestersége. És itt vagyok én egy hajórakomány áruval, amely minden nap veszít az értékéből. Még egy eladási kvótával, amelyre úgy látszik már keresztet vethetek. Azt akarod mondani, hogy a vásárra akarod vinni a bőrödet olyasmiért, amihez semmi közöd, mosolygott Gorov kétkedően. Te meg azt akarod mondani, hogy ez hazafias ügy, a kereskedők pedig a hazafiságot nem tartják raktáron. Ez a hírük, az úttörők sohasem patrióták. Rendben van. Tegyük föl, hogy így van. Én nem azért rohangászok össze-vissza az űrben, hogy megmentsem az alapítványt meg hasonlók, hanem azért, hogy pénzt keressek, és most itt van rá az alkalom. Ha közben az alapítványon is segítek, hát annál jobb. Meg aztán bizonytalanabb nyereség reményében is vásárra vittem én már a bőrömet. Poniec fölállt, Gorov is követte a példáját. Mit akarsz tenni? Gorov, én nem tudom, legalábbis még nem, mosolygott a kereskedő. De ha a lényeg az, hogy eladni, akkor én vagyok a te embered. Nem kenyerem a hencegés, de egy valamire büszke vagyok, még nem fordult elő, hogy a végén ne teljesítettem volna a tervemet. A cella ajtó szinte ugyanabban a pillanatban fölcsapódott, amint kopogtatott, és jobbról-balról egy-egy őr esett be az ajtón. Bemutató, húzta el a száját a nagymester. Szinte elveszett a prémjeiben, sovány kezével megmarkolta sétabotként használt vasrudat. Meg arany, méltóságos uram! Meg arany! Visszhangozta a nagymester hanyagul. Poniec elhelyezte a ládát, és a tőle telhető legnagyobb magabiztosságot erőltetve magára fölnyitotta a tetejét. Úgy érezte, hogy egyedül van az egész ellenséges világ közepette, ugyanez az érzés fogta el akkor is, amikor először kihajózott az űrbe. A félkörben ülő szakállas tanácsnokok fagyos pillantásukat vetettek le rá. Föl, ez a ványat képű kegyenc is ott ült a nagymester oldalán. Arcára szinte ráfagyott az ellenséges indulat. Poniec egyszer már összeakadt vele, és azon nyomban kiszemelte őt, mint fő ellenségét, és ennek folytán, mint első számú áldozatát. A termen kívül egy kisebb fajta hadsereg várta az események kimenetelét. Poniecet tökéletesen elszigetelték a hajójától, a megvesztegetési szándékán kívül nem volt semmi fegyvere. Gorov pedig még mindig túsz volt. Az utolsó igazításokat végezte az esetlen monstrumon, amely egy heti barkácsolásába került, és közben azon fohászkodott, hogy az ólom bélésű kvarc kibírja a megterhelést. Mi akar ez lenni? Kíváncsiskodott a nagymester. Ez egy szerény kis gépezet, amelyet én magam konstruáltam, egyenesedett föl Poniec. Elhiszem, de nem ezt kérdeztem. Ez is olyan szörnyűség, ami a maguk fekete mágiájából kitelik? Nem tagadom, van köze az atomenergiához, ismerte be Poniec komolyan. De nem lesz dolgunk vele, még csak hozzá sem kell nyúlniuk. Egyedül én fogom kezelni, és ha valami szörnyűség volna benne, akkor az én lelkemet fogja terhelni. A nagymester fenyegetően ráemelte a gépre a kezében levő vasrudat, és Ajka némán és sebesen mormolt valamilyen tisztító ráolvasást. Jobb felől a ványat arcú tanácsnok odahajolt hozzá, hogy kusza vörös bajusza érintette a nagymester fülét. Az aszkóni aggastyán bosszusan elrántotta a fejét. És milyen összefüggésben van a gonoszságnak eme eszköze azzal az arannyal, amely megmentheti honfitársa életét? Ezzel a géppel, kezdte Poniec, miközben kezét gyöngéden rátette a szerkezet központi kamrájára, és megsimogatta annak domború kemény felületét, az ócska vasat a legtisztább arannyá tudom változtatni. Ez az egyetlen ismert szerkezet, amely a vasból, abból a rút vasból méltóságos uram, amely összetartja a széket, amelyen ülni méltóztatik, és ennek az épületnek a falait fényes, súlyos, sárga aranyat csinál. Poniec érezte, hogy szavai hamisan csengenek. Ha el akart adni valamit, akkor mindig simán és meggyőzően gördültek a szavak a szájából, most viszont úgy csikorogtak akár az olajozatlan kerék. A nagymestert azonban a tartalom és nem a forma érdekelte. Úgy, aranycsinálás. Nem egy bolond akadt, aki el akarta magáról hitetni, hogy képes erre. De mind megfizetett a gyalázatos arcátlanságáért. De sikerült-e nekik? Nem, felelte a nagymester fagyos humorral. A sikeres aranycsinálás olyan bűn lett volna, amely magában hordozza a bocsánatát. A kísérletet a kudarc teszi megbocsáthatatlanná. Lássuk, mit tud kezdeni ezzel, koppintotta oda a botját a padlóhoz. Méltóságot elnézését kérem, de ez a gép csupán egy kis magam csinálta szerkezet, és az ön botja túl hosszú hozzá. A nagymester apró csillogó szemei körbejártak, és megállapodtak az egyik jelenlevőn. Rand el a csatodat! Gyerünk, ember, gyerünk! Ha kell, kettőt kapsz helyette. A csat kézről kézre járt, a nagymester gondosan méregette a kezében. Tessék! Mondta, és a padlóra dobta. Poniec lehajolt érte. Nem kis erőfeszítésébe telt, amíg sikerült fölnyitnia a hengert, és pislogott és bandzsított az erőlködéstől, mire gondosan elhelyezte a csatot az anód ernyő közepén. Később könnyebben fog menni, de az első alkalommal nem szabad hibáznia. A házilag barkácsolt átalakító rossz indulatúan kattogott vagy 10 percig, és ekkor enyhe ózon illat jelent meg a levegőben. Az aszkóniak morogva hátrébb húzódtak, és fölnek megint sürgő suttognivalója akadt az uralkodóval. A nagymester arca merev volt akár a kő, meg sem moccant, és a csat arannyá változott. Poniec egy halk méltóságos uram kíséretében a nagymester felé nyújtotta, az öregember azonban habozott, majd tagadólag intett a kezével. Tekintete az átalakítón időzött. Poniec sebesen beszélni kezdett. Uraim, amit látnak, az arany, kívül belül az, ha akarják, minden ismert fizikai vagy kémiai próbának alávethetik. Semmiképpen sem lehet megkülönböztetni a természetben előforduló aranytól. Minden vassal meg lehet ugyanezt csinálni. Sem a rozsda, sem a kisebb mennyiségben jelenlevő ötvöző anyagok nem változtatnak az eredményen. Poniec szavai azonban a semmibe hullottak. Kinyújtott tenyerén ott fény lett a csat, és az arany minden érvet elmondott helyette. Végre a nagymester lassan előre nyújtotta a kezét, mire a ványat arcú Föhrl hangos beszédre szánta el magát. Méltóságos uram, ez az arany mérgezett forrásból származik. Poniec nyomban rákontrázott. A sárból is nőhet rózsa, méltóságos uram. Avagy nem vásárol-e számtalan olyan árucikket a szomszédoktól, amelyekről azt sem tudja, honnan származnak. Ortodox gépektől él, amelyeken rajta van a nemes ősök áldása, avagy netalán holmi űr szült a gyalázattól. Tessék, én az aranyat ajánlom föl, nem a gépet. Méltóságod nem felelős azoknak a külföldieknek a bűneiért, kezdte újból Föhrl, akik tudta és beleegyezése nélkül szorgoskodnak. Ellenben, ha elfogadja ezt a furcsa áll aranyat, amelyet itt az ön jelenlétében és beleegyezésével bűnös módon vasból csináltak, akkor szent őseink élő szellemét gyalázzuk meg. De az arany, felelt a nagymester kétkedéssel a hangjában. Csak egy elítélt pogány gonosztevőt adunk érte cserébe. Föhrl, te túl szigorúan ítéled meg a dolgokat, de azért visszahúzta a kezét. Méltóságot maga a bölcsesség, mondta Poniec. Gondolja csak meg, ha kienged a keze közül egy pogányt, őseit semmitől sem fosztja meg, ellenben a cserébe kapott arannyal fölékesítheti a szent lelkeiknek emelt szentélyeket. És minden bizonnyal, ha az gonosz volt önmagában, ha egyáltalán el lehetne ilyesmit képzelni, a gonosz szükségszerűen eltávozna, mihelyt ilyen kegyes célra áldozzák föl a fémet. Nagyapám csontjaira mondom, tört ki a nagymester meglepő élénkséggel. Szája visító nevetésre nyílt. Föhrl! Mit szólsz ehhez a fiatalemberhez? Hiszen igazat mond, olyan igazat, mint az őseink szava. Látszatra igen, felelte föl komoran. Csak nehogy ez az igazsága rossz szellem műve legyen. Sőt, én még jobb üzletet ajánlok, vágott közbe Poniec. Tartsa meg az aranyat zálogként, tegye oda áldozatként az ősök oltárára, és 30 napig tartson itt engem is túszként. Ha ez alatt az idő alatt az ősök nem adják tanújelét nem tetszésüknek, ha nem következik be semmilyen szerencsétlenség, akkor kell-e még egyéb bizonyosság, hogy elfogadták az áldozatot. Ha még ez sem elég, és amikor a nagymester fölállt, hogy próbára tegye, ki van ellene az ajánlatnak, a tanács egyetlen tagja sem mulasztotta el, hogy jelét ne adja egyetértésének. Még Föhrl is beleegyezően biccentett, bozontos bajusza végét rágcsálva. Poniec mosolygott, s magában azon elmélkedett, hogy íme milyen jó hasznát vette annak, hogy valaha papnak készült. Újabb 7 ván szorgott el, mire sikerült nyélbe ütni Föhrllel a találkozást. Bármennyire belefásult is az állandó fizikai kiszolgáltatottság érzésébe, azért érzett egy kis szorongást. A várost rendőri kísérettel hagyta el. Föl, külvárosi villájában is ott voltak a rendőrök. Mi más tehetett volna, mint hogy tudomásul vette ezt anélkül, hogy akár egyszer is hátra nézett volna. Föl a vének tanácsától távol magasabbnak és fiatalabbnak látszott. Hétköznapi ruhájában senki sem mondta volna róla, hogy a vénekhez tartozik. Furcsa egy ember maga, fogadta minden bevezetés nélkül. Egymáshoz közel fekvő szemei vibrálni látszottak. Az elmúlt héten, különösen pedig az utóbbi két órában egyre másra célozgatott rá, hogy nincs-e szükségem aranyra. Fölösleges erőlködés, mert hiszen kinek nincs rá szüksége. Ennyi erővel nyílt kártyákkal is játszhatna. Nem csak az arany, mondta Poniec sokat sejtetően. Nem csak az arany. Vagyis nem az a néhány pénzdarab, hanem mindaz, ami az arany mögött van. Aha, és mi lehet az arany mögött? Türelmetlenkedett Föl. Remélem, nem akar ez egy újabb ügyetlen mutatvány bevezetője lenni, tette hozzá fitymáló mosollyal. Ügyetlen? Hökkent meg egy kissé Poniec. Ó, határozottan, mondta Föl, és összekulcsolt kezét az állához ütögette. Nem akarom bírálni magát, biztos vagyok benne, hogy az ügyetlenség szándékolt volt. Ha tudom az indokát, talán föl is hívtam volna erre nagy méltósága figyelmét. Figyeljen ide, ha én lettem volna a maga helyében, én a hajómon csináltam volna az aranyat, és négy szem közt ajánlottam volna föl. Így megkímélt volna bennünket a mutatványtól, önmagát pedig az ellenszemtől. Igaz, bólintott Poniec, de mivel én voltam a magam helyében, vállaltam az ellenszenvet, hogy magamra vonjam az ön figyelmét. Valóban? Komolyan mondja? Föl nem is próbálta elleplezni gyerekes önelégültségét. És képzelem, azért kínálta föl a 30 napos tisztulási időszakot, hogy legyen rá ideje ezt a figyelmet valamivel kézzelfoghatóbb dologra váltani. De mi lesz akkor, ha az arany tisztátalannak bizonyul? Poniec megengedett magának egy kis fekete humort. Amikor azok ítélik meg, hogy tisztátalan-e, akik a leginkább érdekeltek benne, hogy tisztának találják. Fölkapta a fejét, és fürkészve nézett a kereskedőre. Arca egyszerre fejezett ki meglepetést és elégedettséget. Van benne valami, de elárulná nekem, miért akarta fölkelteni a figyelmemet? Szíves örömest! Rövid ideje vagyok itt, de ahhoz elég volt, hogy számomra hasznos és érdekes megfigyeléseket tegyek magáról. Példának okáért azt, hogy magam még fiatal. Túlságosan is fiatal ahhoz képest, hogy tanácstag, sőt, a családja sem nagyon régi. Maga kritizálja az én családomat. Távol áll tőlem. Mindenki elismeri, hogy nagy és szent ősöktől származik, de akadnak, akik a szemére vetik, hogy nem tartozik az öt törzshöz. Föl hátradőlt a székén. Minden tiszteletem az övék, mondta. Nem minden fullánk nélkül, de az öt törzs lágyéka koldus lágyék, és a vére savó. Ma már 50 ember sem maradt a törzsekből. De akadnak, akik azt mondják, a nemzet nem szívesen fogadna el nagymesteriül senkit a törzseken kívül. Azt is rebesgetik, hogy a nagymester fiatal és újdonsült kegyencének szükségképpen nagy hatalmú ellenségekre kell szert tennie az állam nagyjai közül. Ő méltósága fölött eljárt az idő, és a halálával a protekciója is elenyészik, különösen ha, mint biztosra vehető, a maga ellenségeinek egyike fogja értelmezni az ő szellemének igéit. Föl arca elborult. Idegen létére túl sokat meghal, az ilyen füleket leszokták metélni. Azt később is ráér elrendelni. Lássuk, kitalálom-e a szándékát, fészkelődött Föl türelmetlenül a székében. Maga hatalmat és gazdagságot akar nekem fölkínálni azokkal a gonosz kis szerkezetekkel, amelyekkel megvan rakva a hajója, igazam van? Tegyük föl, mit tud fölhozni ellene? A maga jóról és rosszról vallott elveit? Egyáltalán nem, rázta meg a fejét Föl. Ide figyeljen maga külhoni férfiú, maga vélekedhet rólunk, ahogy akar, a maga pogány agnoszticizmusával, de én a látszat ellenére sem vagyok teljesen a rabja a mi mitológiánknak. Én, uram, iskolázott ember vagyok, és merem remélni, hogy fölvilágosodott is. A mi vallásunk nem annyira etikai, mint szertartási vonatkozásaiban, a tömegek számára való. Mi hát akkor a kifogása? Ütötte a vasat óvatosan Ponyec. Pontosan ez, a tömegek. Hiába volnék én kész megalkudni magával, de a maga kis herkentyűit használni is kell ahhoz, hogy hasznosak legyenek. Hogyan lehetnék én gazdag, ha mivel is kereskedik? Mondjuk a borotvát csak a legnagyobb titokban reszketve tudnám használni. Hiába volnék én képes könnyűszerrel simára borotválni a képemet, de hol lennék ettől gazdag? És hogyan tudnám elkerülni a gázhalált vagy a meglincselést, ha rajta kapnának a használatán? Igaza van, vont vállat Ponyec. Hivatkozhatnék arra, hogy a maga problémája egyből megoldódna, ha megtanítaná a saját népét a maga javára és az ön jelentős hasznára élni az atomenergiával. Nem mondom, hogy könnyű dolga lenne, a haszon azonban bőven kárpótolná. De hát ez a maga dolga. És egyenlőre engem egyáltalán nem érint. Ugyanis én sem borotvát, sem kést, sem szemét eltüntető gépet nem kínálok önnek. Hanem mit kínál? Magát az aranyat. Közvetlenül. Fölajánlom magának azt a masinát, amelyet a múlt héten bemutattam. Föl egyszerre megmerevedett, és a homlokán idegesen rángatózni kezdett a bőr. Az átalakítót? Pontosan. Annyi aranyra tehet szert, amennyi vasat be tud szerezni. Gondolom ebből futja mindenre. Magára a nagy mesterségre is, bármilyen fiatal és bármennyi ellensége van is. És biztonságos. Milyen értelemben? Abban, hogy a használata csak titokban képzelhető el. Ugyanúgy, mint imént az atomszerszámokkal kapcsolatban említette. Elrejtheti a masinát a legtávolabbi birtokán levő legerősebb vár legmélyebb pincéjébe, és onnan is ontani fogja önhöz a gazdagságot. Az aranyat veszi meg, nem a gépet. Azaz arany, viszont semmit sem árul el a származásáról, mivel semmiben sem különbözik a természetes aranytól. És ki fogja kezelni a gépet? Maga. 5 perc elég hozzá, hogy megtanulja minden csinyát, binyát. Bárhol fölállíthatom magának, ahol csak óhajtja. És mindezért viszonzásul? Nos, mondta Ponyec óvatosan, megkérem az árát, és nem is keveset. Ebből élek. Mondjuk, mivel értékes gépről van szó, egy mázsányi aranynak megfelelő kovácsolt vas. Föl elnevette magát, amire Ponyec arca vörösre vált. Fölhívom rá a figyelmét, uram, mondta dühösen, hogy 2 óra alatt megtérülhet magának az ára. Az igaz, és 1 óra múlva ön leléphet, és a gép hirtelen csütörtököt mondhat. Valamilyen garanciára szükségem van. Bírja a szavamat, ami ugyebár fölbecsülhetetlen értékű, hajolt meg gúnyosan föl, de azért az ön jelenléte ugyebár mégiscsak nagyobb biztosítékot jelentene. Szavamat adom rá én is, hogy 1 héten belül kifizetem, miután működésre kész állapotban leszállítja nekem. Lehetetlen. Miért volna lehetetlen? Hiszen már azzal kiérdemelte a halálos ítéletet, hogy el akart adni nekem valamit. Választhat, vagy az én szavam, vagy pedig holnap a gázkamra. Ponyec arca kifejezéstelen maradt, talán csak a szeme rebbent meg egy kissé. Magának méltánytalanul nagy előnye van velem szemben, mondotta. Hajlandó legalább írásban adni az ígéretét? És ezzel aláírjam a saját halálos ítéletemet? Nem, uram. Föl elégedetten vigyorgott. Nem, uram.